Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az orosz elnök kész az ukrajnai békés rendezésről tárgyalni, de továbbra is el akarja érni a célját, emellett megkérdőjelzi Volodymyr Zelenszkij legitimitását, közölt a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov úgy fogalmazott, Vlagyimir Putyin minél előbb békés megoldással szeretné rendezni az ukrajnai helyzetet, de ez hosszú folyamat. A televíziós beszéd azután hangzott el, hogy az ukrán elnök újabb vezetői szintű tárgyalási fordulót javasolt Oroszországnak erre a hétre a júniusi isztambuli megállapodás alapján. Ukrajna megállapodott Franciaországgal egy 200 millió eurós alap létrehozásáról. Ebből a jövő évtől fedeznék az orosz támadásokban megrongálódott létfontosságú ukrajnai infrastruktúra helyreállítását, valamint támogatnák az ukrán gazdaságot, közölte Julia Sviridenko, ukrán miniszterelnök, miután Kijevben tárgyalt Jean-Noël Barrot francia külügyminiszterrel. Megvitatták a drónprogram idei évi finanszírozását is. Az ukrán-magyar határszakaszon 7831-en léptek be Magyarországra vasárnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 40 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. A román-magyar határról az éveleje óta Románia schengeni csatlakozását követően már nem közölnek adatokat. Magyarország a rezsicsökkentés vívmányainak megóvása érdekében új kőolajvezetéket épít Szerbiával, amely akár már 2027-ben működésbe léphet, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter előzőleg Pavel Sorokin orosz energiaügyi miniszter helyettessel és Dubravka Dedovic szerb energiaügyi miniszterrel folytatott egyeztetést. A beruházás az itthon 180 kilométernyi új csővezetéket kell építeni. A tárcavezető kiemelte, hogy Brüsszel sorozatosan olyan döntéseket hoz, amelyekkel nagyon durván alássák az európai energiabiztonságot. Azt akarják, hogy ne használjunk többé se orosz kőolajat, se orosz földgázt. A távhőtermelők ettől a héttől majd további 4 szakaszban igényelhetnek támogatást a távfűtési rendszerek megújuló alapú korszerűsítéséhez, jelentette be az MTS eljutatott legfrissebb közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A kiírás előmozdítja a földgáz kiváltását ipari hőszivattyúkkal, földhővel vagy biomasszával, ezzel mérsékli Magyarország importkitettségét, erősíti az ellátás biztonságát. A jedlikányos energetikai program másodikként megnyílt pályázatával már összesen 101 milliárd forint támogatás érhető el távfűtési beruházásokra ezen a nyáron. Már több mint 500 cég fejlesztési terveiről született döntés a Demján Sándor tőkeprogramban, hangsúlyozta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a vállalkozások megerősítését, így nem csak a gazdaság fejlődéséhez, hanem a családok anyagi biztonságához is hozzájárul, írta a tárca, hozzátéve, hogy a hazai vállalkozások 99%-át adó KKV-szektor a foglalkoztatottak 72%-ának biztosít megélhetést. A közlemény szerint a 100 milliárdos Demján Sándor tőkeprogram keretében már 55 tőkebefektetésről és 10 milliárd 800 millió forintról született döntés. Szerdán hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. A fiatalok 20 órától kapnak SMS-t az eredményről, mondta el a szakállamtitkár az M1 állami televízióban. Varga Bajusz Veronika kifejtette, idén már harmadik éve, hogy több mint 120 ezer feletti a jelentkezői létszám, és Európában egyedüliként Magyarországon 10-ből nagyjából 8 diák állami ösztöndíjas képzésre kerül be. A központi ponthatárváró rendezvényt ezúttal Veszprémben tartják, de számos egyetemi városban is szerveznek hasonló pont-ott partit, Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a líceum előtt. Még tart az aratási időszak, ezért fokozott figyelmet kér az utakon az autósoktól az agrárminiszter. Nagy István közleményében hangsúlyozta, most nagyobb számban vesznek részt a forgalomban traktorok, kombájnok és vontatók is, ezért tehát a közlekedésben résztvevőket óvatosságra intette. A tárcavezető ismertette, javában zajlik az aratás, az őszi árpa kivételével, amelynek betakarítása már mostanra befejeződött. Életbe lépett a csütörtök éjfélig tartó másodfokú hőségriasztás. A következő napokban ismét tartósan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. Az extrém meleg nem csak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet. A tartós csapadék hiány és kánikula miatt tűzgyújtási tilalom lépett életbe Magyarország teljes területén, közölt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Végül az időjárásról: derült lesz az ég a folytatásban, gomoly felhőkkel, az északkeleti vármegyékben majd kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, a szél pedig sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20 fok között, napközben aztán 30-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2025. július 21-e hétfő van. Adásunk tartalma: a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés szakra az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen augusztus 31-éig lehet jelentkezni. A bor, járvány és háború. Beszélgetés a borturizmus változásairól a kárpátaljai beregi járásban. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen ebben a tanévben végzett az első évfolyam a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés szakon. a 2,5 éves levelező tagozatos képzést a 2025-26-os tanévben is meghirdeti az egyetem.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Domjánné dr. Nyizsalovszky Ritát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének vezetőjét, habilitált egyetemi docensét. A beszélgetésünknek a témája, hogy ennek a tanévnek a végén most a napokban végzett az első évfolyam, a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés szakon, tehát ezt a szakot ebben a tanévben, a 2024-25-ös tanévben hirdette meg először az egyetem. A tanév során már számoltunk be riportokban arról, hogy milyen módon kik csatlakoztak, jelentkeztek erre a képzésre, de így a tanév végén arra kérem Ritát, hogy tekintsünk vissza a kezdetekre, miért indította el az egyetem ezt a szakirányú képzést?
Köszönöm szépen ismételten a lehetőséget, hogy hírt adhatok a képzésünkről, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is. Az elmúlt körülbelül másfél évtizedben nagyon sok vallásturisztikai helyszínünk újult meg, újak is létrejöttek. Folyamatosan újulnak, szépülnek a templomaink, az értékeink, viszont viszonylag kevés az a szakember, aki ezeket értő módon tudja továbbfejleszteni, marketingelni. Akkor várhatunk látogatókat ezekre az értékkincsekre, hogyha ezeket úgy tudjuk csúnya szóval eladni a piacon, hogy ezekről egyáltalán hírt szerezzenek maguk a potenciális látogatók, és hogy ezeket minőségi módon tudjuk átadni, megmutatni az érdeklődők számára. A képzésünknek a segítségével próbálunk szakmai muníciót adni az érdeklődő hallgatók számára, hogy hogyan tudják ezeket az értékeket úgy megmutatni, továbbfejleszteni, hiszen tudjuk, hogy napjainkban, hogyha elkészül egy érték, létrejön egy akár csak vallásturisztikai vagy turisztikai értékkincs is, ott nem lehet megállni. Ezt piacra kell vinni. Ennek az eszköze a marketing, a hatékony marketing. Hiszen, hogyha nyilván nem szerez tudomást róla a vásárló, akkor nem tudja, hogy hová kell neki elmennie. Ezt tovább kell fejleszteni, ennek az eszköze a termékfejlesztésnek a lehetőségei eszköztára. Tehát marketing, termékfejlesztés, kommunikáció, elsősorban ezeken a területeken igyekeztünk a hallgatók számára olyan eszközrendszert biztosítani, amivel a saját értékkincseiket is egyre hatékonyabbá, csúnya szóval élve is versenyképesebbé tudják tenni, mindezek mellett annak a lelkiségnek a továbbításával, aminek a megőrzéséért maga az értékkincs létrejött. Ezeket próbáltuk erősíteni a képzésünkkel, és mindamellett szintén hirdettünk már róla, hogy szakmai, gyakorlati partnereket is vontunk be a képzésbe, Pannonhalmi főapátság, a Tihanyi apátságot, a Tiszántúli református püspökséget, Mátra Verebély Szentkutat, a Mária Pócsi kegyhelyünket, illetve a Zarándok Akadémiának a csapatát is bevontuk. Az ő segítségükkel igyekeztünk minél inkább gyakorlatorientáltá tenni a képzésünket, hogy a hallgatók élőben is a gyakorlati partnereink felkeresésével azokat a gyakorlati tapasztalatokat tudják megkapni, megismerni, amiket csak működés közben tud az ember megtapasztalni. Ezeket adták át számunkra a gyakorlati partnereink számunkra, illetve a hallgatók számára.
Kik voltak a jelentkezők, milyen szakemberek vettek részt ebben a képzésben?
Az első évfolyamban elsősorban olyan kollégák, jövendőbeli kollégák jelentkeztek, akik már meglévő, működő vallásturisztikai értékkincseknél dolgoznak. Két hallgatónk érkezett a Tiszántúli Református Püspökségről, egy hallgatónk érkezett a Mária Pócsi görögkatolikus kegyhelyünkről, két hallgató érkezett a Mátra Verebély Szentkúti nemzeti kegyhelyünkről, illetve a szalésziaktól is érkezett egy hallgatónk. Természetesen innen Egerből is, az érseki palota látogatóközpontból két hallgatónk érkezett, de voltak még a határon túlról is hallgatóink a nagyváradi püspökségről. is érkezett hallgatónk. Tehát ők voltak azok, akik már vallásturisztikai értékkincsen, vagy értékkincsben dolgoztak, és szerették volna a tudásukat, a gyakorlati tapasztalataikat a képzés segítségével erősíteni.
Milyen jellegű tantárgyakat oktattak, illetve oktatnak ezen a szakon, mert ugye ezt a szakot jövőre is meghirdetik?
Igen, már fent van az egyetemnek a honlapján és a szakirányú továbbképzések fül alatt az összes információ, ami a képzésünkről elérhető, és várjuk szeretettel a jelentkezéseket, méghozzá augusztus végéig lehet jelentkezni a képzésünkre. És gyakorlatilag az első fél évben úgynevezett alapozó tantárgyakat oktattunk a hallgatók számára, ugyanis a bemenet nálunk rendkívül széles volt. Tehát bármilyen alapszakos diplomával érkező hallgatót felvettünk a képzésre, ami annyit jelentett, hogy különböző tudományterületekről érkeztek a hallgatók, tehát muszáj volt számukra a turizmus szempontjából olyan alaptudást adni, aminek a segítségével majd a gyakorlati tantárgyakat könnyebben fogják venni. Tehát voltak lelkiségi alapozó tantárgyak, a vallásturizmusnak a története, vallási zarándokturizmusnak a története, pénzügy számvitel volt például az első fél évben, de volt vallásföldrajz, volt protokoll tantárgyuk is, tehát gyakorlatilag egy lelkiségi és turisztikai alapozó fél év volt az első fél év, és második fél évben erre építettük rá azokat a tantárgyakat, amiket már a gyakorlati életben tudnak majd alkalmazni a saját vallásturisztikai attrakciójuk szempontjából. Ilyenek voltak például a marketing, a márkaépítés, ilyen volt a turisztikai, vallásturisztikai termékfejlesztés például.
Akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy bármilyen alapdiplomával jelentkezhetnek ide, nem feltétel az, hogy ugye valaki egy ilyen turisztikai jellegű munkahelyen dolgozzon.
Igen, pontosan, tehát nem feltétel a gazdaság tudományokban megszerzett alapszakos diploma, bármilyen alapszakos diplomával, vagyis BA-s diplomával várjuk szeretettel az érdeklődőket.
Eltelt egy tanév, ugye ez egy kétfél éves képzés volt, akkor a következő tanévre újra meghirdetik. Mi az, amiben mondjuk változás várható, mi az, amin változtatni szeretnének a tantárgyak vagy a szak kapcsán?
Amikor a képzést akkreditáltattuk, és én nekiláttam az oktatók összeszervezésének, három célt tartottam a szemem előtt. Olyan oktatók vegyenek részt, akik a saját tantárgyuknak az oktatásában, a saját szakterületükön profik, tehát hitelesen fogják oktatni, és magas színvonalon fogják oktatni a tantárgyakat. Úgy gondolom, hogy ez sikerült. A másik az a gyakorlatorientáltság volt. Úgy gondolom, hogy a szakmai partnereknek a bevonásával ezt is kipipálhatjuk, tehát pozitívak voltak a visszajelzések a hallgatók részéről. A harmadik az pedig inkább magam felé volt egy megfogalmazott elvárás, hogy ezek a hallgatók ne csupán hallgatók legyenek, hanem a képzésnek a végére egy közösséget alkossanak. Egy olyan közösséget, akik majd utána egymással is fogják tartani a kapcsolatot, és meg fogják tudni osztani úgy a sikereiket, mint a nehézségeiket is, és egymásnak tudnak partnerei lenni, egymásnak mondjuk úgy tudnak támaszai lenni ebben a nagyon szép, de azért valljuk be egy nagyon nehéz küldetésben, hogy a vallási értékeinket, a vallásoknak a szellemiségét, a hitet hitelesen tudják átadni szakmai profizmussal. A visszajelzések alapján ez a harmadik is jól sikerült, mert egy nagyon jó és ütőképes csapatot sikerült. Mondom azt, hogy összekovácsolni, de összekovácsolódtak ők maguktól is, és a célunk az, hogy a későbbiekben is a szakmai munkát azt megtartjuk egymással, kommunikálunk, együtt veszünk részt szakmai rendezvényeken. Természetesen mindig kíváncsi voltam, hogy a hallgatók részéről milyen kritika érkezik a képzéssel kapcsolatban, hiszen még ez volt az első évfolyam, és adódhattak úgynevezett gyerekbetegségek, amiket, mint szakfelelős igyekszem a további évfolyamokban majd kiküszöbölni. Ez az első év a hallgatóknak a visszajelzései alapján, főleg akik nem katolikusok, megkaptam kritikaként, hogy egy kicsit a katolikus lelkiség túltengett a képzésben. Ezt a későbbiek során mindenféleképpen igyekszem úgy orvosolni, hogy más keresztény egyházakhoz tartozó kollégákat is fogok, most is volt egy-kettő, de még inkább hangsúlyosabban igyekszem őket is megszólítani a képzéssel, hogy az ő vallásukhoz kapcsolódó lelkiséget, a protokollt, az egyéb speciális szakmai tudást azt tudják átadni a hallgatóinknak.
A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés szakra hol lehet jelentkezni, hol találnak még a hallgatók bővebb információkat?
A képzésről az információkat az egyetemnek a honlapján, méghozzá a szakirányú továbbképzések fül alatt megkeresve a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzést is rákattintva, ott lehet további információkat találni. Ott található az én nevem, illetve az e-mail címem is, amin lehet az egyéb kérdéseket feltenni a képzéssel kapcsolatban. Ott található meg a képzésnek az összege is, illetve a tandíja, ez fél évenként 180 000 forint. Annyit viszont a miniszterelnökséggel egyeztetve elmondhatok pozitívumként, hogy azok a munkatársak, akik vallásturisztikai létesítményekből, vallásturisztikai attrakciókból érkeznek, vagy egyházaknak a munkatársai, az ő számukra a miniszterelnökség biztosítja a tandíjnak a megtérítését, tehát egyfajta ösztöndíjat biztosít számukra. Tehát jelentkezni augusztus 31-ig lehet a honlapon megadott e-mail címen, illetve bármilyen szakmai információ, technikai információ kérés esetén pedig engem keressenek meg, legyenek szívesek.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és a műsorunk folytatásában pedig majd egy végzett hallgatóval fogunk még a részletekről beszélgetni, hogy neki szakemberként milyen tapasztalatai voltak a képzéssel kapcsolatban. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Hernád Fői Csabát, az Egri-Eseki Palota turisztikai látogatóközpont igazgatóját. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy Csaba is elvégezte itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzést. A műsorunk elején már a tanszékvezető asszonnyal, Nyizsalovszki Ritával beszélgettünk erről a képzésről, de most Csabához fordulok, mint végzett hallgatóhoz, hogy miért tartotta ez fontosnak, hogy ezt a 2,5 éves szakirányú továbbképzést elvégezze, miért jelentkezett erre a képzésre?
Az első gondolat igazából az volt, hogy egy kicsit komplexen láthatjuk talán az összes többi hasonló kulturális intézménnyel együtt, hogy ugye az egyházon belül hogyan lehet ezt esetleg tovább fejleszteni, hogy lehet esetleg tovább szervezni. És hát ez volt az a gondolat, hogy tényleg úgy egységében lássa az ember, és az igazság, hogy mindenképpen érdemes volt ezt a 2,5 évet végighallgatni, mert hogy tényleg olyan információkat, és hát olyannyira bővült az embernek a látószöge, hogy sok minden mást is, amit eddig az érseki palotába nem emeltünk be, nem figyeltünk oda, azért itt most nagyon sok ilyen dologra felhívták a figyelmet. Az órái az igen különlegesen lett összeállítva, szinte minden olyan dologra, ami egy ilyen vallásturisztikai feladatot, ahogy el kell látni, szinte mindent felöleltek azok az órák, amelyeket végighallgattuk. És hát ami még nagyon fontos volt, hogy a különböző más egyházaknak is egy picikét bepillanthattuk az életükbe, és abba is, hogy ők hogyan szervezik turizmust, hogyan építik egymásra, és hát tulajdonképpen a közös kapcsolat, a közös együttműködés is benne volt ebbe a tanfolyamba, ahol tényleg nem csak a tanulás, hanem kapcsolatépítésre is lehetőség volt.
Mik azok a jó gyakorlatok akkor, amit át tudnak venni itt a palota működtetéséhez?
Az oktatás során nagyon sok olyan információt kaptunk, amely rávilágított arra, hogy egy turizmus, egy vendégfogadás során, tehát mik azok az elsődleges és legfontosabb szempontok, amit ugye figyelemmel kell kísérni. Ugye ezt tudjuk is, de mégis, amikor az ember nem csak úgy belülről, hanem ez tudományosan is, hogyha lehet így mondani, össze van foglalva, azért talán ez egy kicsit átláthatóbb és követhetőbbé válik. Tehát igazából, amikor a vendégfogadás, turizmusról beszélünk, tehát amikor az ide érkező vendégeknek a tulajdonképpen leszervezni a programot, hogyan érkeznek, mit. Nagyon fontos az ellátás, hogy minden olyan szükséglet ki legyen elégítve, amire egy messziről érkező csoportnak szüksége lehet. És azon kívül, hogy az ember bemutatja azt a csodát, amit itt az érseki palotában, illetve a pincerendszerben, immáron a bazilikában, tornyában láthatnak, mind amellett legyen egy olyan pihenő tér, egy olyan közeg, ahol tényleg nagyon szép, exkluzív körülmények között kedvező árak mellett megpihenve egy kicsit az ember fel tudja dolgozni azokat a látnivalókat, amin ugye az idegenvezetők végigkísérték. Akkor megint egy másik területen a kapcsolatépítés, ami nagyon fontos volt, hogy tehát tényleg át tudjuk adni egyikünk a másikának a csoportokat, fel tudjuk a figyelmüket hívni arra, hogy mi az, amire még lehetőség van, mi az az attrakció, amelyet tényleg hasonló érdeklődési körű embereknek át tudunk adni.
Gyakorlatorientált volt ez a képzés, ahogy a tanszékvezető asszony említette a riportban. Volt arra lehetőség, hogy akkor utazzanak más turisztikai attrakciókat is megtekintsenek?
Igen, mind a református egyháznál voltunk, tényleg egy látogatóközpontban, ahol az 1300-as években épült kis templomokat tudtunk tanulmányozni, illetve annak a látogatóközpontnak a működését, a nehézségeit, az, hogy mennyire az országhatár mellett, hogy mennyire próbálják mégis egy egy nagyobb területen elhelyezkedő sok kis templomot bejárni, de ugye ott is megoldották egy biciklis túrával felfűzve. Aztán voltunk Pannonhalmán, ugye, de van mit tanulni, hiszen egy talán a legrégebbi vallás turisztikai tudással ők rendelkeznek, és hát több templomban fordultunk meg, és még mindig úgy vagyunk, hogy hiába végeztünk, még mindig van lehetőség arra, hogy közösen együtt hasonló intézményeket keressünk majd föl.
Itt az Egri-Érseki Palota turisztikai látogatóközpont különlegességét, a pincerendszert már említette, különösen nyáron is jó lemenni, hűsölni. Mi fogadja ott a látogatókat, mivel várják őket?
Azt hiszem, hogy talán a legjobb gondolat 12 fok hőmérséklettel, mert ugye ez tényleg mindenki számára most igen csak jól esik egy kicsit, és talán gondolkodás nélkül is jönnek, hogy látják, hogy pince túra ott csak hűvös és hideg, azért itt nálunk erről sokkal többről van szó, hiszen Eger városában a legnagyobb, tényleg klasszikus pince látogatás az itt található, ahol nem rögtön az ember ugye a bor tárolására, esetleg készítésének az eszközeire gondol, tehát itt nem, itt maga a pincébe egy kicsit a történelemről, a honfoglalás, aztán amikor a latinusok jönnek, és ahogy kialakult itt a szőlőtermesztés, abból a borkészítés, és hogy mennyire nagy jelentősége volt annak is, hogy igazából a tufa az nem csak ugye könnyen válható, de az abból készült téglák pedig építőkövei a városnak. Úgyhogy hát, hogy fejlődtek, hogy alakultak, hogy szaladtunk bele aztán az 1900-as évek végén a nagy épületek építése, a nagy gépjárművek során a beszakadások, ugye ezeknek a pincéknek a beszakadásába, ami miatt aztán az országgyűlés döntött, hogy ezt meg kell oldani. Tehát ezeknek a gondolatain vezetjük végig, és hát mutatjuk be a pincét, ahol aztán tényleg az eredeti vájást, ahol a léleklyuk, ahol a legújabb attrakciónk, az pedig egy ilyen vízi játékokat, illetve vízi emelőket mutatja be, ahol egy gyönyörű, szép és hát teljesen extra vízi harang is készült, tehát azt lehet mondani, hogy a világon máshol ilyen nem található, mert ezt ide tervezték, és hát minden mellett pedig azért a pincébe, ha már ugye jönnek a látogatók, azért egy kis vendéglátás is van, az egriesek bora, illetve ha vezetnek must, illetve a borsodnál, az is molnár kalácsot tudják megkóstolni, és hát tényleg egy kicsit ott a hűvösbe, a csobogó patak partján, így gyönyörűen épített környezetben egy sétát tudnak tenni.
Visszakanyarodva egy kicsit konkrétan erre a turisztikai, vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésre, honnan voltak még kollégák, honnan érkeztek erre a képzésre?
Érkeztek Budapestről, aztán Mária Pócsról, Debrecenből, és hát mi voltunk még Egerből, tehát azért elég színes volt a skála. Mindenki vagy oktatott ezen a területen, vagy pedig múzeumban dolgozott, vagy valamilyen szinten az idegenvezetést vitte ezeken az attrakciókon, ezeken az egyházi turisztikai helyeken.
Milyen tárgyakat oktattak a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés szakon?
Az első fél évben azért egy kicsit az alapozásra figyeltek, jobban készítettek minket föl, és hát ott a pénzügyi szempontokat is beemelték, ott tervezést, hogyan lehet költségvetést készíteni, milyen feladatokra, milyen kiadásokra kell figyelni, és hogy tulajdonképpen abból hogyan lehet építkezni, és a bevételekből hogyan lehet esetleg további fejlesztéseket eszközölni. A második fél évben pedig egy kicsit a világ vallásait, aztán a vallás turisztikai termékeknek a fejlesztését, és hát ezen kívül pedig azért eljöttünk egészen a Kárpát-medencébe, Magyarországnak a szakrális értékeit tanulmányoztuk, és mindehhez azért még hozzátársult az is, hogy egy ilyen alapozó jelleggel a szálláshely és a vendéglátásnak a menedzsmentje, amelyet szintén beemeltek, és hát a többi tárgyal együtt azért úgy érezzük, hogy ez egy teljesen kerek oktatás volt, amiből tényleg nagyon sokat tudunk beépíteni a munkánk során.
2025. június 21-én volt a múzeumok éjszakája, ekkor ugye Magyarországon ingyenesen látogathatók az esti éjszakai órákban a múzeumok. Itt a palota, a pincerendszer, illetve a bazilika mennyire volt keresett?
Nagyon büszkék vagyunk, mert hogy utólagos számítással az beérkezett vendégek alapján 1100-ig számoltunk el. A palotába óránként két csoport indult, 6 alkalommal, a pincébe pedig ugye 6 alkalommal egy-egy csoport, ahol körülbelül 40-45 fővel indultak a tárlatvezetések, míg a bazilikába, amit ott külön kértünk, hogyha egy lehetőség van, hogy mutassuk be a újonnan megáldott bazilikát, hogy ismerjék meg, hogy bejuthassanak. Ezért úgy gondoltuk, hogy egy rövid kis orgona koncerttel vezetünk be egy tárlatvezetést. Úgyhogy ott 3 alkalommal, 8-9 és 10 órakor este történt, és egy olyan 120-130 ember tudott részt venni egy-egy ilyen bemutatón. Úgyhogy összességében tényleg ez az 1100, ez megvolt, de azon kívül még rengeteg látogató érkezett, szinte non-stop jöttek és sétáltak, egy kicsit bepillantottak ide-oda, de az az igazság, hogy a regisztrált látogatókon kívül már alig tudtunk beemelni, de hát próbáltunk még azért egy kicsit a csoportokon bővíteni, de végül is nagyon nagy örömmel távoztak azért, akik részt tudtak venni ezeken a programokon.
Jelenleg milyen időszakos kiállítás tekinthető meg az Egri-Érseki Palota turisztikai látogatóközpontban?
Számunkra egy nagy öröm, amikor a Herendi manufaktúra megkeresett minket, hogy Herendi 200, ugye jövőre lesz 200 éve, hogy 1826-ban megalapították ezt a porcelángyárat, és hát ezzel összefüggésben indult a kiállítás, úgyhogy az pillanatnyilag július 31-ig látogatható. Hát egy rendkívül különleges, mert hogy szakrális jellegű tárgyakat is hoztak. Hoztak olyan tárgyakat, amiből a világon 3 darab van, és több hónapos, éves munkával készül el egy-egy darab, itt gondolok a Szent Koronára, illetve ezen kívül pedig úgy sorakoztatták fel a díszített asztalt, hogy a kezdetektől, tehát a legelső Viktória mintától az legutolsó, a platinával díszített pasztelep színű, gyönyörű Viktória mintás készletet. Úgyhogy érdemes egy kicsit belépni, tanulmányozni mindemellett számtalan, apró kis szépséget, használati tárgyakat, tehát mindamellett pedig ilyen csontos tányérok, különleges kis villáttartók, kis apróságok, díszek, úgyhogy tényleg egy különleges kínálattal tudjuk bemutatni a Herendit.
Hernád Fői Csabával, az Egri-Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont igazgatójával beszélgettünk, aki elvégezte az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzést.
Thank you.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál dr. Habil Kovács Tibort, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársát. A közelmúltban készült el egy kutatásuk szerzőtársaival együtt írtak egy kutatást a borjárvány és háború, a borturizmus változásai és a borturisztikai termékek átalakulása a kárpátaljai beregi járás példáján keresztül címmel. Mi indokolja ezt a témaválasztást, milyen módon keresik a kutatási témákat?
Én is köszöntöm a hallgatókat. Igazából szerintem ez különleges, és ugye mindig erre kell figyelni, hogy a téma különleges legyen, aktuális, érdekes, és hozzon újdonságokat, hiszen a kutatásban is ez alapvető elvárás. És hát úgy gondolom, hogy egy ilyen téma, hogy borjárvány és háború, az mondjuk szerencsére ne sok helyen legyen, vagy inkább jobb lenne, ha egyáltalán nem lenne, mivel a téma adott, tehát a turizmus, és azon belül a borturizmus egy nagyon fontos szegmense az élményszerzésnek, és hát ugye tradicionális régi bortermővidék ez a térség, amit elemeztünk, Kárpátalja, azon belül a beregi járás, és hát sajnos van egy ilyen tragikus eseménysorozat már évek óta, hogy háborús események folynak az országban, és hát ennek a metszetében jött ez az ötlet, hogy bizony ezt érdemes lenne vizsgálni, hiszen ez egy érdekes, sajnos különleges, és hát ha bizonyos fajta tanulságokkal is rendelkező téma.
A borturizmus alatt mit értünk?
Ugye, tehát a turizmusnak eleve a definíciója, hogy 24 órán túl a saját lakó és munkahelyen kívül kikapcsolódás, élményszerzés céljából utazzunk, és hát ez pedig egy olyan kikapcsolódási forma, ami a borral kapcsolatos. Maga a borkóstolás miatt, borral kapcsolatos fesztiválok miatt, borral kapcsolatos rendezvények miatt való utazás, és hát ez ma már egy nagyon komoly szegmens a turizmus piacán, úgyhogy ez egy igen versenyképes termék, úgyhogy a borturizmus ugye ezekkel kapcsolatos, ahogy Egerben is tapasztalhatjuk, meglátogatjuk a pincészeteket, meglátogatjuk a szőlőültetvényeket, borászati fesztiválok, borászati rendezvények, és hát ma már ugye nem csak úgy megy, hogy elmentünk Egerbe, megnéztük a várat, a kötelezőeket, és utána ittunk egy jó pohár bort, hanem akár napokra is elmegyünk csak a borral kapcsolatos élményszerzés miatt.
Mi volt a kutatás módszertanuk?
Igazából mondhatom azt, hogy a szokásosak, tehát fel kell dolgozni az ezzel kapcsolatos cikkeket, szakirodalmakat, statisztikákat, európai országos, ami rendelkezésre áll, és hát természetesen mindig meg kell kérdezni az ott lévőket, úgyhogy mi is csináltunk borászokkal struktúrált interjúkat, ebben feltettük a kérdéseinket, és utána pedig természetesen minden statisztikai, ami vonatkozik statisztikai módszertan, ezeket felhasználtuk, illetve természetesen a szemléltetéshez pedig azokat az informatikai eszközöket, amiket itt igénybe kell vennünk.
Milyen jellegű kérdéseket tettek fel a borászoknak, mire voltak kíváncsiak?
Igazából a fő célok azok voltak, hogy nyilván némi képet adni, egy nagy általános képet az a világnak a szőlőtermesztés bor előállítási trendjeiről, azok változásairól az utóbbi évtizedekben, nyilván magában az ukrajnai részen a bortermelés, és hát utána fókuszálva a Kárpátaljára itt megnézni, hogy a szőlő és a bortermelésnek milyen az általános helyzete. Aztán megnéztük, hogy kínálnak-e a borászok különleges, specifikus terméket. Nyilván érdekelt az is bennünket, hogy csőstül jött a baj, tehát előtte a Covid-nak milyen hatásai voltak. Aztán meg ennek az orosz-ukrán háborúnak, Kárpátalján, azon belül a Beregvidéken. Milyen túlélési stratégiákat alkalmaztak a borászok, mind a világjárvány, mind a mostani háborús helyzet kapcsán. És hát, hogy milyen tényezők vannak most itt a borturizmusra hatással Kárpátalján.
A COVID-19 járvány, illetve az orosz-ukrán háború hatására a borfogyasztási szokások milyen módon változtak, megalakultak át?
Igen, azt azért még hozzá kell tenni, hogy ez nem egy reprezentatív felmérés, tehát 11 borászt kérdeztünk meg, abból 7-en válaszoltak, de minden esetre azért egy orientációt mindenképpen ad. Iránymutatásnak ez mindenképpen jó. Hát, amit látunk, ugye igazából a COVID is nagyon jelentős hatást gyakorolt értelemszerűen, hisz ezt mi is láttuk, hogy a turizmus gyakorlatilag ugye idézve beleállt a földbe. Tehát itt is így volt, az első hónapokban gyakorlatilag leállt ott is a turistaforgalom, korlátozások miatt, és hogy ne menjenek csődbe, hát az ottani borászok csomagküldő szolgálatokkal küldték a bort, és aztán utána, miután enyhült, ez igazából nagyrészt belföldi lett a vendégkör, és hát jött a háború. Végül is ez. Ahogy kitört 2022. februárjában a háború, tulajdonképpen azt mondták, hogy forgalom visszaesés tapasztalható, ezzel párhuzamosan munkaerőhiány, illetve volt olyan borász, aki időlegesen elhagyta az országot is. És hát azt mondják, hogy gyakorlatilag csak belföldi turisták látogatják őket, azt hiszem ez érthető, és érdekes a vendégkör, hogy nyugdíjasok, illetve gyermekes nők. Itt nyilván nem végeztünk mélyebb társadalmi kutatásokat, szociológiai egyéb kutatásokat, de véletlenül ugye a férfiak hadba vonásával, és hát gondolom ezek pszichológiai tényezők is, tehát társaságkeresőse, vigasztalódás, kulturálódás, tehát gondolom amiatt is, hogy a nők, gyermekes nők felülreprezentáltsága megfigyelhető. És hát ugye, hogy mik azok, amik változtak, hogy 2022 előtt ugye 57%-ban a borok értékesítése kárpátaljai fesztiválokon és vásárokon történt, ez 0%-ra esett vissza. Azt hiszem, ez mindent elmond. Csomagküldő szolgálatokban is volt egy emelkedés, 26-34%-ra, borkóstolókban 43-49%-ra, és érdekes egy növekedés, hogy 2022 előtt 5% volt a borok értékesítése a kárpátaljai éttermekben, utána ez megnőtt 32%-ra. És érdekes, hogy elindult egy export is, mert azelőtt gyakorlatilag nem létezett, de most ilyen 4% körül tartanak. Úgyhogy ez is érdekes.
A megkérdezett 11 borászat közül, ahogy említette, 7 borász válaszolt a kérdéseikre. Ez alapján mi jellemző a beregi szőlő termesztésre?
A borászok többsége az értelemszerűen férfi, több mint 70%-ban. A válaszadók közül legkevesebb 11 év szakmai tapasztalattal rendelkeznek, de van, aki 25 évvel. A nagyobb részük az a 30-39 éves korosztályból kerül ki, és ami nyilván egy nagyon pozitív dolog, meg érthető és el is várható, hogy több mint 85%-uk felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Fő megélhetésnek is nagy részüknek, majdnem háromnegyedüknek a borászat jelenti a fő megélhetést. És hát túlnyomó rész tulajdonosai is a pincészeteknek. Csak egy volt, aki azt mondta, hogy ő szőlészborászként foglalkozik itt. A gazdálkodási terület ugye az a legkisebb az 1,2 hektáros, a birtok a legnagyobb az 25 hektáros. Tehát ezen gazdálkodnak átlagosan, ugye ez 14,2 hektárt számít, és hát a válaszadók összesen pedig alig 100 hektáron gazdálkodnak ekkora szőlőterületen. És hát van, aki csupán kétfajta szőlőfajtával rendelkezik, de van, aki 75-tel, és hát ugye a legtöbb, amit kértünk, hogy nevezzenek meg 3-3 borszőlőt, illetve csemegeszőlőt, amiből a legtöbb mennyiséget termelik, ebből összeállítottunk egy táblázatot, és ennek kapcsán összejött 23 szőlőfajta. Ezeknek majdnem a háromnegyede fehér szőlő. És ugye csupán kettő van, amelyik őshonos Kárpát alján, a Bakator muskotá, illetve a Furmint. És hát azt mondhatjuk az adatok alapján, hogy ezek a kiemelten termelt szőlők, ezek 30%-ban magyarok, mi 22%-ban ukrán területről lettek betelepítve, onnan származnak, de természetesen vannak a világfajták is, ez értelemszerű.
Akkor ez alapján akkor a fehér borok készítése a jellemző Kárpátaljának ezen a részén?
Igen. Azt mondhatjuk, hogy ezek alapján igen, de készítenek fehér és vörös borokat minden borászatban, rozét hatan készítenek, legnagyobb arányban száraz és félszáraz borokat készítenek, és számomra ez egy kicsit olyan, nem volt egy felemelő, hogy a legkevésbé népszerű kategória a Schiller, ez csak 5%, pedig én azért kedvelem a Schillert, de hát ez kutatás volt, tehát most nem az én élményeimről szólt ez.
A tanulmány alapján milyen következtetéseket vontak le a kárpátaljai szőlő termesztésről és bortermelésről?
ahogy mondtuk, a nagy részt fehér szőlők termesztenek, ez összhangban van a globális trendekkel is, most úgy tűnik, hogy a fehér borok kereslete meghaladja a vörösborokét, különösen Közép- és Kelet-Európában. Az ukrán és a magyar fajták, ezek tükrözik a régió történelmi és kulturális tradícióit, az őshonos fajták előtérbe kerülése a borászat identitását is erősíti, és emellett a helyi borászatok fenntarthatóságát is biztosíthatja, nyilván ugye ezek talán jobban is alkalmazkodnak a klímaváltozáshoz. Ahogy mondtam, a borászok nagy része felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és hát nagyon fontos a szakképzettség, tehát ilyen szempontból ez értelemszerű, és nyilván ugye a jövedelmezőség, a fenntarthatóság azért nagyon alapszik az ismeretekre, a tudásra, és nyilván ugye a COVID-19 és az orosz-ukrán háború azért alapvető hatással volt a borokra, a borkészítésre, az értékesítésre, az értékesítés csatornáira, a vendégkör összetételének változására, tehát azért elég komplex volt ez a hatásmechanizmus. És talán ami még érdekes lehet, hogy a birtokméret és a sok hatásokra való reagálási képesség között azért egy szignifikáns pozitív kapcsolat mutatható ki, ami emberi nyelven azt jelenti, hogy a nagyobb birtokméret az valószínűleg jobban alkalmazkodik a válsághelyzethez. Úgyhogy még ez, ami érdekes lehet. És hát a csomagküldő szolgálatoknak növekszik a szerepe, és emellett az exportkorlátozottság ugye azt jelzi, hogy az online, illetve a helyi értékesítési csatornák, ezek nagyon felértékelődnek a borászok számára. És hogyha a végén egy zárszót szeretnénk ezt mondani, akkor azt mondhatom, hogy a kutatásunk arra mutatott rá, hogy Beregvidéknek a borászatait az elmúlt években ugye alapvetően ez a két sok hatás alakította, a járvány és a háború. Az szerintem laikusként is, de a kutatás által is alátámasztva megállapítható, hogy biztos, hogy nem pozitív irányban. Ugyanakkor egy-egy ilyen sok hatás közép és hosszú távon hozzájárulhat a rugalmas ellenálló képesség növeléséhez, tehát lehet, hogy ha egyszer ennek az őrületnek vége lesz, akkor a következő generációk már ezt a tudásukba beépítik, és esetleg ellenállóbbak lesznek. Azt is megállapítottuk, hogy nyilván a gazdáknak az alkalmazkodási stratégiai életkortól függően, birtokmérettől függően eltérőek voltak, és a nagyobb területen gazdálkodók esetében egyfajta nagyobb ellenálló képesség figyelhető meg, és hát az értékesítési stratégiák átalakulása, a vendégkör összetételének változása, nyilván ez hosszú távon hatással lesz a régió borászati fejlődésére, a fenntarthatóságára.
A bor, járvány és háború, a borturizmus változásai és a borturisztikai termékek átalakulása a kárpátaljai beregi járás példáján keresztül című tanulmánya kapcsán dr. Habil Kovács Tiborral, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával beszélgettünk.
Mesélek a bornak, már hallani is unja, hajnalokon át két kezemet fogja, kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek, jó ez a hely. Ha messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Mesélek apámnak, mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok. Ha az ember messze menne el,
magát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Az ember messze menne, el ne feledje a házat, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert, Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!